Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 130. Zsoltár bibliaolvasó kalauzunk szerinti énekünk első versét énekeljük fennállva. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A mai gyermek foglalkozásra a gyermekek Dominiák Zsolt lelkész testvérünkkel mennek ki, úgyhogy kérjük őket, hogy menjenek a foglalkozásra. Mi pedig a keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséret, második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor Jézus Krisztus fűz ehhez a keresztség ránk bízásához dolgot, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És itt most ezt a szót szeretném hangsúlyozni az egészből, hogy megtartsák. Tehát ez azt jelenti, hogy nem az a lényeges igazából, ami itt és most történik, hanem a lényeges a jövő. Mi most azért vagyunk itt, hogy ezeknek a gyermekeknek a jövője olyan legyen, amilyet Isten szeretne. És ez nem ott dől el, hogy megkereszteljük, vagy nem kereszteljük-e, hanem ott dől el, hogy megtartjuk-e mindazt, amiről itt szó van, miről is van szó. Leginkább egy kapcsolatról van szó. Egy kapcsolatot megtartani úgy lehet, hogy ápoljuk. Az Istennel való kapcsolatot is így lehet megtartani. És ez nagyon lényeges, mert lehet, hogy azt mondjuk magunkban, hogy hát most minden rendben van, nincs igazán szükségem olyan nagy segítségre, majd csak megleszek magamban is, de a családtagok mikor tudnak segíteni nekem, hogyha tartom velük a kapcsolatot? Nem csak amikor baj van, mert akkor már régen rossz. Akkor már én se fogok úgy fordulni hozzájuk, mert ott van a lelkiismeretemben, hogy pont most forduljak oda. És ők se adnak úgy meg, segítenek úgy, ha tudják, hogy csak amikor a baj van, akkor jövök. Miért gondoljuk, hogy az Istennel való kapcsolat ápolása az más? Ővele is ápolni kell a kapcsolatot, tehát, hogy megtartsuk mindazt, amit ő parancsolt, azt úgy fogjuk megtartani, hogy szüntelenül megköszönjük ezeknek a kisgyermekeknek az életét, a saját életünket. És szüntelenül kérjük, hogy az ő útján vezessen minket, hogy legyen velünk a legkisebb dolgokba is, amikre tanítanunk kell, nevelnünk kell ezeket a gyermekeket. És ha megtartjuk a vele való kapcsolatot, ez a kapcsolat fog megtartani minket igazából. Hát kívánom ezt nektek, hiszen Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltson, megmentsen, megtartson minket, a kisgyermekeket is, meg a szüleiket is. Így legyen. Amen. Most pedig arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztülők, hogy miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, ezért valljátok meg hiteteket, és mondjátok el a gyülekezet közösségben az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most feleljetek a kérdésekre. Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, ezeknek a csöpségeknek az életét, olyan csoda egy-egy emberi élet, annak a világra a jövetele. Köszönjük, hogy az édesanyákkal ott voltál a szülés nehéz óráiban, és őket is megtartottad, és a szenvedésüket örömre fordítottad. És köszönjük, hogy megbízol bennünk, és bíztatsz minket, hogy neveljük fel a te akaratod szerint boldog, örvendező, hálás életre őket. Nagyon nagy ez a feladat. Segíts mindnyájunkat, szülőket, családtagokat, gyülekezetet, hogy a magunk részét mindnyájan megtehessük. Amen. Áldás, keresztellek, téged az Atyán, Fiúk és Szentléleknek megindulat. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Nevedet szólítottalak, téged enyém van. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rád. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békét. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban a gyülekezettel együtt, mindenki természetesen foglalja helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A köztünk levő gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Tarth Gyuláné, Balla Gabriella testvérünktől, aki 70 évesen adta vissza lelkét teremtőjének. Különösen gondolunk Enikőre, a lányára, aki gyülekezetünk tagja, az unokákkal együtt. Isten áldja és vigasztalja meg mindnyájukat. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kovács Albin és Váradi Edit Ádám Nándor nevű gyermekét, valamint Korsós György és Cine Katalin Zoé Hanna nevű gyermekét. Isten áldja a megkeresztelteket és családjukat, és segítse őket az Istennek való nevelésbe. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat, ma délután 4 órakor családi istentiszteletet tartunk gyülekezeti termünkbe. Ez egy kicsit szabadabb, kötetlenebb formájú istentisztelet, ami a kisgyermekes családoknak is ajánlott, úgyhogy szeretettel várunk egyébként mindenkit, aki szeret közösen énekelni, az új énekeinket is tanuljuk, az újabb énekeket, amik a barna énekeskönyvbe vannak, és hamarosan ki is tesszük majd a barna énekeskönyveket, az énekeskönyvünk folytatását is a padokra, és akkor abból is majd fogunk az istentiszteleten is énekelni. Tehát ma délután 4-kor szeretettel várunk mindenkit. Holnap este 6:30 lesz énekkari próbánk, erre is szeretettel várjuk a régi és a leendő énekkarosokat. 2 hetente hétfőn szokott lenni az esti órákban, 6:30-tól 8:00 az énekkari próba. Hirdetem, hogy sajnos a visegrádi kirándulásunk elmarad, nagyon kevés jelentkező volt eddig, és a gyülekezet vezetőségének is közbe jött arra a napra éppen egy esküvő, úgyhogy megértésüket kérjük azoknak, akik már jelentkeztek. Most elmarad a kirándulás, tavasszal fogunk szervezni legközelebb. November 12-én férfi csendes napot tartunk. Kérjük a gyülekezet férfi tagjait, hogy a naptárjukba ezt írják be, és jöjjenek el erre a csendes napra, hiszen biztos, hogy áldott alkalom lesz Isten igéjére figyelni, és együtt gondolkozni azon, hogy mit jelent a férfinak lenni ebben a mai világban. Már előre hirdetem, hogy természetesen a reformációra is úgy készülünk, ahogy szoktunk minden évben, tehát a kerületben levő 4 protestáns gyülekezet együtt készül, felváltva 4 templomba 4 este. Ez majd a 31-ét megelőző 4 este lesz, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap. Hirdetem, hogy a gyülekezetünk missziót folytat a hátrányos helyzetű gyermekek között, és ennek keretében a Lajta László általános iskolában szoktunk tartani délutánokat, és a legközelebbi ilyen délutánra szeretnénk felkészülni, úgyhogy mindazokat várjuk az istentisztelet után megbeszélésre, akik ebben szívesen vesznek részt. Ez a délután majd nem holnap, hanem ahhoz egy hétre, hétfőn lesz, hétfőn délután, 17-én. Most pedig folytassuk az istentiszteletet. A megkezdett zsoltár, a 130. zsoltár további verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Ha Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg.
Irgalmas téged félünkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden.
A második versszakban van egy érdekes kifejezés, és te, tudnék Isten, engedelmes vagy. Ez egy régies kifejezés, a Biblia úgy fordítja ezt a Zsoltárok könyvében, hogy nálad van a bocsánat. Engedelmes, vagyis olyan valaki, aki elengedi a tartozást, megbocsát nekünk. Erről van szó. Most hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Jakab leveléből, az első fejezet verseiből. A kísértés célja és eredete. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy megértsük, befogadjuk, és jó gyümölcsöket teremjen az életünkbe. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban jöttünk hozzád egy próbákkal teljes, megpróbáltatásokkal tele lévő hétköznapi életből. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, te nem újabb terheket raksz ránk, hanem segítesz mindezeket a terheket jól, ügyesen elhordozni. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy biztos, bátoríts, vigasztalj, helyreállíts, útba igazíts minket. Kérünk, könyörülj rajtunk. Segíts, hogy most félretegyük a zakatoló tennivalókat. Segíts, hogy tudjunk rád figyelni, amit te üzensz nekünk. Szent lelkeddel légy velünk Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 239. dicséretet keressük meg, annak az első versét énekeljük most. Úr Jézus, hozzád kiáltok, így kezdődik.
Kívánom, ó, adjad az
azt én nékem, néked élnem, mindennek használnom, szent igédet követnem.
Az igehirdetés alapjaként a jól ismert igét olvasom a mi atyánkból, a soron következő kis mondat tagot. És ne vígy minket kísértésbe. Eddig a felolvasott rövid szakasz, foglaljuk el helyünket. Ebben az évben a hegyi beszédet, és annak keretében mostanában a mi atyánk imádságot, amit a hegyi beszédben adott nekünk Jézus Krisztus, ezt nézzük meg együtt, annak a mondani valóit keressük meg. Különös ez a mondat, és azt gondolom, a mi atyánk imádságban ezen akadnak fönn a legtöbben. Még van, aki meg is változtatja ezt a mondatot, mert annyira botrányos számára, hogy Istentől kérjük, hogy ne vigyen a kísértésbe. Jól kell érteni, nem szabad megbotránkozni a mondatokon és fennakadni, mert minden írásműből ki lehet választani az összefüggéséből kiemelve olyan mondatot, amin megbotránkozhatunk a legjobb írásműből is, lám-lám a Bibliából is. Inkább értelmezzük, hogy mit is jelent, és miért mondja ezt Jézus Krisztus. Igen, mert legtöbbször azt mondjuk, hogy igen, a kísértés, hát az az ördögtől van. A kísértőt nem hiába hívják őt, ő csinálja ezt, de hogy is az Isten. Most hogy van ez? Ki visz a kísértésbe? Isten? A kísértő az ördög? Nem véletlenül olvastam föl a másik szakaszt a Bibliából, amelyik egyértelműen megmondja, hogy kinek köszönhetjük, hogy kísértéseink vannak, és hogy abba szenvedünk sokszor. Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A Biblia ezt válaszolja erre a kérdésre, hogy most az ördög vagy az Isten kísért minket. A kísértésnek az oka tulajdonképpen a saját kísérthető, gyenge lényünk, gyenge akaratunk, gyenge odaszánásunk az Istennek. Ez így van, mert gondoljuk csak meg, hogy mi számít kísértésnek. Jézus Krisztus itt élt közöttünk ugyanolyan testben, mint mi. Őt kísértették ezek a dolgok, amik minket türelmetlenségre, mit tudom én, mi mindenre indítanak. Nem. Igazából róla lepergett nagyon sok minden. Azért nem vált kísértési az ő számára, mert neki nem volt tulajdon kívánsága, ami elvitte volna az Istentől. Persze neki is volt kísértése, hiszen a keresztre úgy készült, hogy azt mondta imádságba, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. A tulajdon kívánsága azt mondta, hogy nem szeretnék az emberi bűnök rondaságával szemtől szembe maradni, hogy én hordozzam el azt mind, amit nem én követtem el. Az ő emberi kívánsága talán ezt mondta, De ez is csak egy felvillanó másodpercig lehetett kísértés, mert rögtön jött a mondat következő része, hogy mégis ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És vállalta, hogy ő szembesüljön mindazzal, amit mi követtünk el, hogy ő rajta csattanjon mindennek a büntetése, ostora, hogy ő halljon bele abba, amibe neki soha nem kellett volna, és ő élhetett volna örökké. A kísértés attól kísértés, hogy bennünk valami visszhangra talál a külvilágból. Olyan dolog, aminek nem kellene. Olyan ez, hogy ha mi az ördögöt vagy az Istent hibáztatjuk a kísértésekért, mintha az írót vagy a rendezőt hibáztatnánk egy-egy szereplőnek a rossz magatartásáért. Az a rossz magatartás az ő jelleméből következik. Az, hogy a szerző szerepelteti ezt, és a rendező kiemeli ezt valamelyik darabban, annak célja van. De mindig jó célja. Az igazi daraboknak mindig jó célja van. Nem az, hogy romboljanak, hanem hogy építsenek. Ha rossz szerepel bennük, akkor az a célja, hogy elrettentsen, hogy megmutassa, hogy melyik útra nem szabad lépnünk. Egy másik hasonlattal úgy is mondhatom ezt a kísértés dolgot, hogy kerül itt a képbe Isten. Hát hiszen az ő világában van, ő alkotott mindent. Egy másik hasonlattal úgy mondhatom ezt, hogy a mostani világunk egy tesztvilág. Ahogyan vannak mondjuk tesztautók. A tesztautóknak az a dolguk, hogy kitegyék mindenféle viszontagságnak, ütközésnek, egyebeknek, hogy kikísérletezzék, hogy jó-e az az autó. Ez a mostani világunk tesztvilág. A mennyország, az Isten országának a tesztje. Hogy az a szeretett közösség, az az öröm és a békesség, az jó lesz-e? Az-e az egyedüli jó? Az kiállja-e a próbát? Itt egy különleges tesztről van szó, hiszen nem arról van szó, hogy van sok modellünk, és melyik a jobb, hanem erről az egy modellről van szó, hogy ez az egyetlen, amelyik járható, élhető, amelyiket érdemes csinálni. A szeretetre, megbocsátásra, közösségre, békességre, igazságra épülő modell. Ez a világunk a tesztvilág. És ez azt jelenti, hogy minket tesztel. Igazából nem a világot. Minket embereket, és azért különleges teszt ez, mert az embereket másképp kell tesztelni, mint mondjuk az autókat. Az emberek gondolattal, akarattal ellátott lények, ezért a mi tesztelésünk az nagyon időigényes, és közben mi változunk és fejlődünk. Az autók nem, azok csak romlanak a teszt során, de mi, mint emberek, másképp vagyunk kivetve ennek a tesztnek ítéve. Mi közben tanulunk és változunk, és tulajdonképpen ez a célja az egésznek. Ugyanis ez a világ úgy van fölépítve, hogy aki a rosszat cselekszi és választja, az előbb-utóbb saját magát ejti ki és zárja ki ebből a világból. Gyűlölködni igazságtalannak lenni nem lehet tartósan. Ezt a történelem megmutatja. Ha valaki így él, az csődbe és pusztulásba visz, és elsősorban saját magát rombolja ezzel. A környezetében csak azokat, akik nem a jó úton járnak. Mert azokat az Isten építi és erősíti, hogy azon haladjanak. Tehát ez a világ minket tesztel, hogy kívül akadunk-e rekedni az Isten országán, a szereteten, örömön, békességen, és mi azért is a magunk útját akarjuk járni, vagy belátjuk, hogy igenis, csak ez az egy út járható, és nekünk is el kell kezdeni erősen figyelni az Istenre, hogy megtisztuljunk, és egyértelmű legyen számunkra ez az út. És kivilágosodjék bennünk, hogy hogyan járhatunk minél határozottabban ezen az úton. Tehát a kísértőnek, a sátánnak megvan a szerepe ebben a világban. Ha ezt a világot tesztelni kell, akkor azt igazán sokoldalúan és igazán okosan, furfanggal kell tesztelni, hogy minden eshetőség kiderüljön, hogy mennyit ér és hova visz. A sátán az Istentől tesztelésre felruházott valaki, akinek ez a dolga. Megvan ehhez a maga bölcsessége, hogy mi mindennek kell kitegye ezt a világot, hogy lehetőleg eltávolítsa az Istentől, hogy lehetőleg csődbe vigye, hogy megmutassa, hogy a szeretetre, bocsánatra, igazságra épített világ nem működik. És talán észrevesszük, hogy ez nem sikerül neki. Hogy ez a világ mindmáig működik, és éppen azért, mert szeretetre, igazságra, bocsánatra, türelemre, békességre építették az alapját. És bármennyire is igyekezik a tesztelő megmutatni a hatalmát, és fölhasznál erre embereket, mégsem sikerül kifordítania sarkaiból ezt a világot. Amikor így imádkozunk, és erre tanít minket Jézus Krisztus, hogy ezt kérjük Istentől, hogy ne vígy minket kísértésbe, akkor mit kérünk? Miért tanácsolja ezt nekünk? Ahogy mondtam eddig is, hogy ezt mint egy súgja nekünk tanácsolja, hogy figyeljetek ide. Ti emberek olyan nagy mellénnyel vagytok. Úgy gondoljátok, hogy majd ti elintézitek. Nem egészen úgy, ahogy azt Isten tenni. Nem tisztán csak becsületes úton. Nem erőszakmentesen és türelemmel. Nem békességgel, hanem lázadozásokkal. Úgy gondoljátok, hogy ti vagytok az okosak. Sokkal jobb lenne, ha figyelembe vennétek, hogy ti nagyon is kísérthető emberek vagytok, akik nem tudtok elintézni semmit igazán. És hogy minden baj abból fakad, hogy ti a kísértésnek nem tudtok ellenállni. Ez a kérés minket tanít elsősorban, hogy nagy bajban vagyunk ebben a világban, hogyha a saját erőnkre hagyatkozunk, a saját tudásunkra, a saját bölcsességünkre, hogy arra hagyatkozunk, hogy hogy ítéljük meg a dolgokat, hogy milyen furfanggal kell itt boldogulni. Nagyon nagy bajba fogunk kerülni. Inkább kérjétek ezt napról napra az Istentől, hogy ne vígy minket kísértésbe. Tudnélik, van olyan helyzet ebben az életben, amelyik kemény teszt helyzet, és minden arra van felkészítve, hogy megmutasson valamit. Vannak ilyen kemény teszt helyzetek, a Bibliában is látunk ilyen helyzeteket, gondoljunk csak mondjuk Ákán történetére. Ákán ugyanolyan ember volt, mint bármelyikünk, az izraeli hadsereg tagja, akik a honfoglalásnál el akarták foglalni a kis, picike erődítményt, várost, és nem sikerült. Azért, mert az előző csatában valamit tett ez az Ákán. Jerikó elfoglalásánál ki volt hirdetve, hogy innen semmi zsákmányt nem rabolhattok, Istennek van szentelve minden. És ő meglátott az egyik sátorban, az egyik épületben, amit elfoglaltak, meglátott valamit. Egy csomó pénzt, egy szép köntöst, és eltette. És senki nem tudott róla. Ez teszthelyzet volt, hiszen úgy gondolhatta, hogy erről aztán senki nem tud. Nagyon nagy kísértés volt. Miért volt neki kísértés? Mert a gondolatait lefoglalta a pénz, az anyagiak, a vagyonszerzés. És azzal, hogy lefoglalta, el is kábította. Hogy olyat tegyen, ami nem szabad, és ami romlásba döntötte az egész népet. Vagy ilyen teszthelyzet volt Dávidnak a helyzete, amikor otthon maradt, már öregedett a király, és azt mondta, nem megyek csatába, ebbe az évbe kihagyom, majd a hadvezérem elintézi, én addig is pihenek. Megengedhette magának. És ebben a pihenő helyzetében sétált a palotája lapos tetején, és a szomszédban meglátott egy fürdőző asszonyt. És kísértés lett a számára, mert miért? Mert ebben a helyzetben tele volt a gondolata a nemiséggel valószínűleg. És megkívánta azt az asszonyt, és úgy gondolta, nekem hatalmam van, megtehetem, magamévá teszem. És aztán, mikor megijedt, hogy teherbe esett, akkor nekem hatalmam van, majd eltusoljuk, a csatába halljon meg a férje, úgy intézem, úgy küldöm az utasítást a hadseregparancsnoknak. Igen. Nagyon gyöngék vagyunk. Vajon ilyen teszthelyzetekben, mikor úgy gondoljuk, hogy senki se látja és senki se tudja, hiszen az a katona kiirtotta az összes szemtanút ott, akkor talán el lehet tulajdonítani, úgy gondoljuk. Mikor valamire hatalmam van, akkor meg lehet szerezni. Nagyon gyöngék vagyunk. Mi nem tudjuk, hogy a teszthelyzetekben hogyan viselkednénk. Jó lenne, ha alázatot tanulnánk. Van egy énekünk, amelyik azt mondja, az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon. Ez egy nagyon bölcs ének, ez így van. De tudjuk-e mi, hogy a tesztelő, a kísértő fel van ruházva minden bölcsességgel, mi pedig nagyon gyengék vagyunk belül, és ezért kell kérni az Istentől, hogy ne állítson ilyen teszthelyzetbe. Mentsen meg ettől, hogy én megerősödjek, és csak akkor állítson olyan helyzetbe, és csak olyan kísértések közé helyezzen, amiben már meg tudok állni. és ez nem jön magától. Ehhez a hitben erősödni kell. Ehhez az Istennel való közösséget ápolni kell. Ehhez olvasni kell a Bibliát, imádkozni, járni a gyülekezetbe. Enélkül nem fogunk megerősödni a hitben, és akkor, ha jön a teszthelyzet, akkor elbukunk. És magunkat rekesztjük ki, és kihullunk az Isten országából, hogy ez nem oda való. Még a hívő ember is, ha teszthelyzetbe állítja az Isten, nagyon nehéz dolga van. Van egy ilyen történet is az Ószövetségben, amikor Jóbot kipécézi a nagy tesztelő, és azt mondja, hogy na őt meg lehetne próbálni. Hát ő nagyon nagy hívő, tartja veled a kapcsolatot, imádkozik, de hát mindene megvan. Állítsuk teszthelyzetbe. Vegyük el minden vagyonát, öljük meg az összes gyermekét, kapjon ráadásul egy csúnya betegséget, amiben elhagyja mindenki, még a felesége is azt mondja, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg. Na akkor hogy fog viselkedni? És Jób ebben a teszthelyzetben elkezd panaszkodni, elkezd lázadni Isten ellen, mert még a hívő ember is a teszthelyzetben bizony nem megfelelően viselkedik. De az Isten nem tagadta meg. De az Isten a barátainak azt mondta, hogy ti nem álltátok meg a helyeteket, amikor hibát kerestetek jobban, és én mellette állok. De ezt az Isten azért tehette meg, mert ő maga lejött, ahogy mondtam. Ő maga állt a legnehezebb és legnagyobb teszthelyzetbe, amikor teljesen magára hagyatva, mindenkitől félreismerve, egyedül kellett vállalnia az összes sarunkat, és meghalni a kereszten kínhalállal. Ő ebben az éles teszthelyzetben, a világ legélesebb teszthelyzetében helyt állt értünk. Ő volt az egyetlen. Mert ő teljesen az Isten országából jött, az Istennel való közösségből, amire nekünk fel kell készülnünk, és amit meg kell tanulnunk. És olyan jó, hogy a hívő embereket az Isten védi, hogy valóban csak a neki megfelelő teszthelyzetbe tesztelhesse a sátán, vagyis hogy csak olyan helyzetben, amikor tanul és erősödik és megáll abban a helyzetben. És még ha elbotlik is, akkor föl kell és tanul belőle, és így is megerősödik. Van egy ilyen ige, amelyik ezt nekünk világosan kifejti. Pál apostol mondja a korintusiaknak, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, mondja egy gyülekezet tagjainak. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ő kiméri, hogy melyikünk mennyivel terhelhető, és mi válik a javára, hogy megerősödjön. Benne megbízhatunk. Senkinek nem ad többet a vállára, mint amit el tud viselni, mint ami javára van. De ez csak az Istenben bízókra igaz és érvényes. Mert egy olyan világot tesztelünk, amelyik erre épül. A bizalomra, szeretetre, örömre, békességre és hitre. Adja Isten, hogy mindnyájan ebbe a világba készüljünk, ebbe erősítsenek meg a próbák, De ehhez tartanunk kell az Istennel a kapcsolatot, ápolnunk napról napra. Nincs más út erősíteni a lelkünket. És akkor nem kiejteni fogjuk magunkat az igazi életből, hanem ott lehetünk. Mert az Isten megerősít minket, és alkalmassá tesz. Sok olyan emberrel beszélgettem, akik mondták, hogy jaj, ha kínvallatásnak vetnék alá engem, akkor biztos, hogy nem bírnám. Az Isten megerősít. Anélkül senkit nem állít sehova, aki benne bízik, hogy meg ne erősítené, hogy abban a helyzetben hely tudjon állni. Milyen jó ez. De ehhez napról napra kérnünk kell, kifejeznünk az alázatunkat és a segítségre szorulásunkat, hogy ne vígy, Uram, a kísértésbe. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre. A megkezdett dicséret, a 239. dicséret utolsó versét énekelve, nagy harcban, ellenkezésben te segélj meg, Istenem! Csak a te nagy kegyelmedben van nyugtom és védelmem. Ha kísértés jő, védelmez, szent kezed megsegítsen, meg ne ejtsen, ami kárt szerezhet, tudom, nem hagysz elvesznem. Kísértet, ugye a mi atyánkot is így fordítja a régi fordítás, hogy ne vigy minket a kísértetbe, de a kísértést jelent itt az énekben, és azért javítottam ki, vagy magyarítottam mai magyar nyelven. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük, hogy benned teljesen megbízhatunk, mert te édes apaként viselkedsz velünk. A sátán tesztelésének sem engedsz minket, csak fokozatosan, hogy tanuljunk, hogy megerősödjünk, hogy helyt tudjunk állni. Kérünk, hogy erősíts bennünk ezt a bizalmat, és kérünk, hogy adja szívünkbe alázatot, hogy megértsük, hogy nem hogy tudnánk, hogy hogyan is kell helytállni ebben a világban, és milyen furfangokkal kell biztosítani a helyünket, hanem pontosan ekkor esünk a legnagyobb kísértésbe, és ekkor rontjuk el a legjobban a dolgokat, ha magunk kezébe vesszük a sorsunkat. Könyörülj rajtunk, segíts megérteni, hogy csak a te világosságodban járva, csak békességgel a szívünkben, csak hálásan neked, csak úgy gondolkozhatunk helyesen, és kérünk, hogy segíts, hogy ápoljuk a veled való közösséget, ez legyen a legdrágább, legféltettebb kincsünk a hétköznapokban. És segíts, hogy ebből fakadjon, a veled való közösségből minden gondolatunk, szavunk és tettünk. Köszönjük a kísértéseket, amiben tanítasz helyt állni. Kérünk, légy velünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most lélekben könyörögjünk népünkért, nemzetünkért, és énekeljük a szózatot. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 338. dicséretet énekeljük mind a négy versével, lelki próbáimban Jézus, légy velem.